olyan fajta gondolkodás harapózik el, és ez a szinte a kormány oldalon és az ellenzéken is egyaránt megvan, hogy igazából senkinek nem lehet hinni. Tehát, hogy mindenki hazudik, mindenki egy kicsit máshogy hazudik, és ez a gondolkodás, ez táptalat nyújt, ad ugyebár az összesküvés elméleteknek, álhíreknek.
A közösségi média könnyű elérhetősége, etikai és tartalmi ellenőrizetlensége miatt új fogalmat kellett megtanulnunk, és új következményekkel kellett szembenéznünk az elmúlt években. Az álhírek, a dezinformáció terjedése több oldalról is fenyegetést jelent, valóságérzetünk, a források hitelessége, a morális mértéktartás, de még a hatalom gyakorlása, megszerzése és megőrzése oldaláról is. Ez a Dezinformáció hatalma, a Political Capital és a Szabad Európa podcast sorozata.
Jó napot kívánok, ez itt a Dezinformáció hatalma. Krekó Péterrel, a Political Capital igazgatójával, én Benyó Rita vagyok. A Political Capital és a Közép-Európai Médiafigyelő Intézet közös felmérést végzett Csehországban, Szlovákiában és Magyarországon, többek között az összeesküvés elméletekben való hit mértékéről és a lakosság dezinformációra való fogékonyságáról. Miért pont ez a három ország?
Azért ez a három ország, mert ebből a három országból sikerült mintát szereznünk. Ez a rövid válasz, ez a felmérés, amelyet a Magyar Digitális Média Obszervatórium, aminek ez egy konzorcium, aminek a Political Capital vezetője, közösen végzett cseh, illetve szlovák partnerszervezetekkel. Alapvetően egy visegrádi kutatást terveztünk, de a lengyel minta az végül nem jött össze, és könnyen lehet, hogy lesz még egy bolgár, vagy illetve egy román adatfelvétel is, és azokkal is össze lehet majd vetni a magyar eredményeket. De a fő célunk igazából az volt, hogy az, amiről mi a mai hazai közegben sokat beszélünk, és amiről kutatunk, az, hogy mennyire fogékonyak a magyarok a dezinformációra, és hogy mennyire hatásosak azok ilyen összesküvés elméleti narratívák, amelyek azért elég bőven felelhetőek a magyar nyilvánosságban, tehát hogy ezt helyezzük egy kicsit nemzetközi kontextusba, és próbáljuk meg azt megállapítani, hogy más országokhoz viszonyítva Magyarország hol áll, és ez a két ország, Csehország és Szlovákia, abból a szempontból egy jó összehasonlítási alap, hogy azért a politikai rendszerben, illetve a politikai retorikában például olyan témákat nézzünk, mint mondjuk az orosz-ukrán háború, az nagyon hasonló üzenetek jelennek meg, még hogyha azért nem is pontosan ugyanazra a hangerővel, mint Magyarországon.
De ha már ezt említed, nyilván a szlovákoknál Fico megjelenésével sok esetben akár teljesen ugyanaz a retorikai fordulat vagy összeesküvés elmélet jelenhetett meg, mint Magyarországon. És akkor konkretizáljuk, mi látszik például az orosz-ukrán háború kapcsán, milyen dezinformációk terjednek, van-e, ami ugyanolyan dezinformáció, és itt is terjed, és ott is, és miként hat ez a különböző országokban?
Igen, hogyha megnézzük a politikai retorikát, mert itt alapvetően részben nyilván azt vizsgálhatjuk, hogy a politikai retorika mennyire hat a közvéleményre, akkor nagyon sok hasonlóságot lehet felfedezni. Tehát Robert Fico például nagyon hasonló üzenetekkel és egyfajta ilyen békenarratívával tudott egyébként választást nyerni, jóval kisebb választói támogatottsággal, mint Magyarországon, de mint ahogy Orbán Viktor, és azt látjuk most, hogy például Andrej Babis szintén nagyon hasonló politikai üzenetekkel kampányol, hasonló üzenetekkel kampányolta az elnök választás idején is, és ezzel könnyen lehet, hogy következő évben vissza fog térni egyébként a hatalomba. 2025-ben lesznek Csehországban választások. Amit mutattak a számaink, az az, hogy Magyarországon az ilyen orosz dezinformációs narratívákra erősebb a fogékonyság, mint akár Szlovákiában, akár Csehországban. Ez abban a szempontból azért valamennyire meglepő, hogy Szlovákiában mégiscsak van egy erősebb hagyománya annak az úgynevezett pánszlávizmusnak, ami azért azt mondja, hogy a szláv eredet az teremt egy mélyebb rokonságot Oroszország és Szlovákia között. Magyarok 62%-a gondolja például azt, hogy Ukrajna népirtást követett el a Donbaszban az orosz lakosság ellen, ugyebár ez egy sokszor megcáfolt álhír gyakorlatilag, és hát azt láttuk, hogy Csehországban 27%, Szlovákiában 32% azoknak az aránya, aki ezzel egyetértenek.
Ez akkor háromszoros vagy kétszeres különbség
kétszeres a magyarok nagyjából. Javára. Kétszeres különbség, és ez tényleg elég jelentős. Nyilván tegyük azt hozzá, és ez most nagyon módszertanilag fog hangzani, de azért nyilván fontos, hogy megemlítsük, hogy nem teljesen ugyanaz volt az adatfelvétel módszertan a Szlovákiában, Csehországban és Magyarországon. Reprezentatív mintákról beszélünk, mind a három ország esetében, de Magyarországon ez egy személyes adatfelvétel volt, Szlovákiában, Csehországban pedig egy internetes adatfelvétel, és azt azért mondom, mert lehet, hogy ez is valamennyire hozzájárult a különbségekhez, de összességében a magyar adatok azok nagyon jól illeszkednek a mi korábbi kutatásaink eredményeihez, illetve más intézetek, például a Mérték kutatásaihoz is, tehát én azért azt gondolom, hogy meg lehet ezekbe bízni. Vannak olyan más nemzetközi kutatások, a Globsec kutatásai, amelyek azt mutatják, hogy Szlovákia az ebből a szempontból egy kicsit közelebb áll Magyarországhoz, de én azért alapvetően azt gondolom, hogy ezek az adatok annyiban mindenképpen komolyan vehetőek, hogy azok a narratívák, amelyeket nagyon sokat hallanak a magyarok a nyilvánosságban, azokat általában elfogadják. Magyarország egy ilyen dezinformációs laboratórium lett, egy ilyen post-truth laboratórium, és azt látjuk, hogy egyébként a narratíváknak elég komoly a hatása.
Uh-huh. Ugye van még itt előttem pár adat, és mondjuk ami ilyen kiugró különbség például, hogy mennyire gondolják azt, hogy titkos társaságok befolyásolják a politikai gondolkodást, azért itt is majdnem a duplája a magyar adat. Ezek, hogy ennyire háttérhatalomban gondolkodik a magyar közvélemény, ez minek tudható be?
Én azt gondolom, hogy egyrésztről minden politikai oldalon jelen van azért valamilyen összeesküvés elméleti narratíva. Tehát, hogy egyrésztről természetesen a kormány oldal, és ezt jól ismerjük, minden Magyarországot kedvezőtlenül érintő folyamat mögött nemzetközi összeesküvést lát, minden hazai politikai szereplő mögött nemzetközi összeesküvést lát, minden gazdasági folyamat mögött nemzetközi összeesküvést lát, és nyilván ez hat a kormány oldal szavazóinak a gondolkodására. Az ellenzék is mindenhol összeesküvés lát. Azt látja, hogy Oroszország, Kína dróton rángatják a magyar kormányt, minden politikai döntés mögött hát egyfajta gazdasági érdekrendszer húzódik meg, mindenből egy gazdasági érdekkör profitál, és hát nyilván tegyük hozzá ezen a ponton, hogy nem mindig minden összeesküvés elmélet az nélkülöz mindenféle valóság tartalmat, tehát hogy és illiberális rendszerekben ugyebár azért az összeesküvésnek tágabb tere nyílik, de azt látjuk azért, hogy Magyarországon mindenki összeesküvés elméletekkel magyarázza a politikát, és ez nyilván hat a választók gondolkodásra. Sok kutatás van, ami azt mutatja, és a mi kutatásunk is azt mutatja, hogy az ellenzéki oldalon bizonyos szempontból még erősebb ez a fajta logika, mint a kormány oldalon, de ez nyilvánvalóan abban a szempontból azért nem egy nagyon biztató eredmény, hogy kérdés az, hogy egyébként erről a fajta ilyen összeesküvés elméleti gondolkodásra, ami ezzel demokratikus rendszerekben, ha nagyon erős, akkor az megkérdőjelezi az intézmények működését, tehát hogy erről lehetne olyan politikai helyzet, amiben leszoknának a magyarok, de ezt az adatokban most nyilván nem tudjuk.
Németh Balázs, az MTVA volt műsorvezetőjének volt egy elhíresült mondat a Partizán interjúban, azt mondta, hogy nem léteznek tények és igazságok, csak vélemények léteznek. Na most ti ezt megkutattátok, hogy mennyire gondolja ezt így szintén a magyar, a cseh és a szlovák közvélemény. Mik jöttek ki, és mi az oka annak, hogy a tények sem tények ma már.
Igen, ezt nagyon köszönöm, hogy ezt szóba hoztad, mert ez talán az egyik legfontosabb eredmény. És ebben egyébként azt látjuk, hogy vannak talán közelebb áll valamivel egymáshoz, mondjuk a magyar és a szlovák meg a cseh közvélemény, de ebben is azért Magyarországon van egy előny. Tehát, hogy ez a fajta tényrelativizmus, az a gondolkodás, hogy igazából nincsenek objektív tények. Aki azt állítja, hogy vannak objektív tények, az hazudik. Aki valamit állít, amögött mindig valamilyen érdekrendszer húzódik meg, és mindenki az úgynevezett tény megállapításait valamilyen mögöttes szándék képviseletében publikálja, szóval ez nagyon erős. Magyarországon azt látjuk, hogy 56%-a mondja például azt a közvéleménynek, hogy nincsenek objektív tények. Ami egy elég magas szám, ez mondjuk Szlovákiában, Csehországban 40% körül van. És itt azért azt látjuk, hogy egy olyan fajta gondolkodás harapózik el, és ez a szinte a kormány oldalon és az ellenzéken is egyaránt megvan, hogy igazából senkinek nem lehet hinni. Tehát, hogy mindenki hazudik, mindenki egy kicsit máshogy hazudik, minden média valakinek az érdekeit képviseli, de soha nem csak tájékoztatni akar a hírekről. És ez a gondolkodás, ez megint csak egyrészt táptalat nyújt, ad ugyebár az összeesküvés elméleteknek, álhíreknek, tehát ahol ez a gondolkodás megerősödik, ott általában ezek is jobban terjednek, és aki ezekkel az állításokkal jobban egyetért, az egyébként az összeesküvés elméletekben is jobban hisz. Másrésztről pedig megint csak felveti azt a kérdést, hogy honnan származhatnak azok az információk, amelyek mondjuk megcáfolnak bizonyos tévhiteket, hogyha ilyen általános ez a fajta szkepszis. Hadd idézek egy másik számot. 66%-a mondja a magyaroknak azt, hogy amire a sajtóban tényként hivatkoznak, az valójában csak vélemény. Ez Szlovákiában, Csehországban 47, illetve 48%. És azért ez is arra utal, hogy ez a fajta a tények megkérdőjelezése az azért nagyon általánossá vált Magyarországon, de ez mondjuk egy közép-kelet-európai jelenségbe is illeszkedik, és ami egyébként ezzel együtt érdekes, hogyha megnézzük ugyebár a nemzetközi rangsorokat, akkor Magyarországon az egyik legalacsonyabb a médiába vetett bizalom. Tehát végül is itt erről beszélünk, hogy senkinek nem nagyon hisznek a magyarok, de ez nem jelenti azt, hogy a média ne hatna az emberekre. Tehát, hogy az, hogy valakiben nem bízunk, az nem jelenti azt, hogy ne tudna minket meggyőzni, és ebben egyébként látunk talán párhuzamokat mondjuk a magyar és az orosz közvélemény között, hogyha Oroszországban megnézzük a kutatásokat, az oroszok se bíznak senkiben, de azt látjuk, hogy az állami propagandának és a médiának például a háborús narratívák terjesztésében elképesztő komoly sikere van.
Tehát, ha sokszor hallanak valamit, akkor is hat, hogyha nem feltétlenül van meg mögötte a bizalom.
Egészen pontosan. Tehát, hogy az emberek így működnek. Igen, amit nagyon sokszor hallunk, azt egy idő után hajlamosak vagyunk igazságként elhinni. Akkor is, hogyha eredetileg kételkedtünk, akár magában az információban, akár a forrás hitelességében.
Egy kicsit az adatok értelmezésére kérlek, abban az esetben, hogyha ez tényleg így van, hogy a feketéről se hisszük el már, hogy fekete, akkor mondjuk abban a helyzetben, ami most előállt Magyarországon, amikor látszik, hogy például a kormány is szeretne legalábbis, hogyha igazak a miniszterelnök köcsén kiszivárgott mondatai, egy kicsit tényszerűbb, kicsit szakpolitikaibb vitákat, beszélgetéseket indítani a közvéleményben, akkor mennyire lesz könnyű vagy nehéz dolga úgy, hogy közben mondjuk egy évtizeden relativizálva vannak akár ilyen tények is?
Ez nagyon fontos téma. Én azt gondolom, hogy ez egy kísérlet. Azt nagyon jól látjuk egyébként a kutatásokban, hogy a hazai közvéleményt kiemelkedően érdeklik a közpolitikai témák. Ugyebár ha megnézzük az Euróbarométer kutatásokat, az egészségügy például az egyik olyan téma, ami a választókat a legjobban foglalkoztatja, sokkal jobban, mint mondjuk a migráció kérdéskör, és persze a gazdasági témák is általában nagyon érdeklik őket, de ugyebár ez egy olyan téma, amiről a kormány nem olyan sokat szokott beszélni. Most például Magyar Péter megpróbál erről nagyon sokat beszélni, és És ebből a szempontból most egy ilyen kísérlet zajlik, hogy át lehet-e valahogy nevelni a közvéleményt arra egyrésztről, hogy tényszerű kérdésekről folytasson vitát, másrésztről pedig arra, hogy a szakpolitikák visszatérnek, és nem minden csak a szimbolikus vitákról, tehát minden a szimbolikus kérdések körüli szembenállásról szóljon. Én azt gondolom, hogy ez nem reménytelen egyébként, és hogy egy picit pozitív olvasatát adjam egyébként az ebben a kutatásban megjelenő azért bizonyos szempontból kicsit nyomasztó adatoknak. Azért azt látjuk, hogy a magyar közvélemény az elképesztő mértékben formálható. Hogyha azt láttuk mondjuk az elmúlt években, hogy most csak mondok egy példát, igen, hogy az összeesküvés elméleteket nagyon jól el lehet terjeszteni a közvéleményben. Meg lehet változtatni nagyhatalmak percepcióját, mint az Egyesült Államok, Oroszország, vagy éppen Kína, de ez azt is jelenti, hogy egyébként ha olyan témákról kezdenek el beszélni a politikusok, amelyekről korábban kevesebbet beszéltek, akkor ezzel átnevelhetik a közvéleményt, és ezzel is hathatnak rá. Tehát, hogy ez szerintem nem egy-egy irányú folyamat, hanem lehet ebből visszaút, és az érdeklődés biztos, hogy megvan a szakpolitikai témák iránt, és láthatóan, illetve a Köccsén elhangzottak alapján, ugyebár a kormány is észleli, hogy itt van egyfajta kihívás. Én azt gondolom, hogy ez elvezethet oda, hogy visszatérnek a szakpolitikai viták, és az emberek elkezdik egyébként a tényeket és az adatokat újra egy kicsit komolyabban menni.
Van még egy fontos adat, amiben egyébként nagy különbség látszik az országok között. Ugye vizsgáltátok azt is, hogy a világ nagyhatalmai közül, tehát Oroszország, Kína és Amerika, mely országok, mely nagyhatalmak hatnak leginkább egy-egy ország választásaira és politikai életére. Mi jött ki?
Alapvetően az jött ki, hogy a magyarok erősen azt gondolják, hogy mind Oroszország, mind az Egyesült Államok be akar avatkozni a választási folyamatokba, és én azt gondolom, hogy ez annak a fajta ilyen úgynevezett szuverenista retorikának, amelyet nagyon sokat hallunk Magyarországon, ez egy egyértelmű lenyomata. Tehát, hogy ez a fajta gondolkodás, de itt azért fontos az, hogy Oroszországot is így látják, ami ugyebár mondjuk a hivatalos retorikában sokkal kevésbé jelenik meg, ott mindig az Egyesült Államokról, illetve sokszor Brüsszelről hallunk.
Tehát, bocsánat, itt van egy ellenzéki fideszes szavazó megoszlás?
Természetesen van, tehát a Fidesz szavazók azok sokkal inkább azt gondolják, hogy az Egyesült Államok, amelyik beavatkozik a magyar politikai folyamatokba, az ellenzékiek pedig sokkal inkább azt gondolják, hogy Oroszország, illetve Kína az, amelyik ezt teszi. De egyébként mind a kettőre viszonylag magas adatok jöttek ki. A szlovákok inkább attól félnek, hogy az Egyesült Államok avatkozik be a választásokba, és a csehek pedig inkább az oroszoktól tartanak ettől ebben a vonatkozásban, de volt olyan másik kutatás, ami pedig azt is mutatta, hogy a csehek az Európai Unió beavatkozásától is erősen tartanak, ami ugyebár megint csak egy érdekes kérdés, hogy ebben az egész nemzeti szuverenitás körüli vitában, amely zajlik így az egész régióban, tehát hogy mennyire tudnak ezek az országok önálló politikai döntéseket hozni, és mennyire nyomják le őket a sokszor nyugati nagyhatalmak, ebben ugyebár úgy jelenik meg maga az Európai Unió is, mint egy ilyen ellenséges aktor, és mint a szuverenitás egyik fő fenyegetése, ami persze azon a ponton érthető, hogy az unióra áthárítottak ezek az országok döntési kompetenciákat, de hát más oldalról ez azt is mutatja, hogy az Európai Uniós tagság, meg az Európai Uniós identitás azért Közép-Kelet-Európában sokszor kikezdhető, és mind a három országban vannak olyan politikai erők, amelyeknek ez a fő retorika eleme, hogy nyugatról is benne, egyébként beleértve Brüsszelt is, a nemzeti szuverenitás veszélyeztetik. Tehát az euroszkepszisnek azért ez egy elég komoly táptalajt ad.
Talán most sikerült hozzájárulnunk ahhoz, hogy a hallgatók, nézők elhiggyék, hogy vannak objektív tények. Érdemes a Political Capital oldalán az adatokat pontosabban is megnézni. Köszönöm szépen, Krekó Péter, hogy itt voltál. Ez volt a Dezinformáció hatalma, Krekó Péterrel és Benyó Ritával. Viszontlátásra, viszonthallásra.